arcok. Közöttünk élnek. Példát mutatnak. Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Jó estét Budapest, ez itt a Juventus 103.9, benne pedig, ahogy minden hétköznap este 8-tól a budapesti arcok, én Fehér Marian vagyok, és köszöntök mindenkit, és már is kezdjük a ma esti beszélgetést, de előtte hadd említsem meg az ajánlásokat. Ha ismernek olyan embert, akiről azt gondolják, hogy példaértékű lehet valamiben mindannyiunk számára, akkor azt kérem, hogy írjanak róla egy ajánlást, és elérhetőségekkel együtt küldjék el a budapesti arcok @juventus.hu e-mail címre, és ott a legnagyobb közösségi portál is, ott mindig láthatják, hogy ki a vendég, azt is, hogy miről beszélgetünk. És most jöjjön ma esti vendégem, aki nemrég érkezett haza Szíriából. Az ott készített tudósításával elhozta a háborús övezetben élő lázadók mindennapjait, a menekültek és az ott élők sátorvárosában uralkodó állapotokat, a hadszíntérré vált utcák atmoszféráját, tehát mindent, ami a külpolitikai, diplomáciai híreken kívül van. Már fiatalon riporterként belekerült a sűrű ébe, rákapott az ízére, és ahol esemény van, ott ő előbb-utóbb feltűnik. Ő volt az egyetlen magyar riporter, aki közvetlen közel jutott Bin Laden házához, amikor elfogták, de Kaddafi meggyilkolásánál is ott volt, és Haitire is kiutazott a földrengés után. Sok mindent látott az évek alatt, amik megedzették, de el sosem tántorították, ugyanis örökös célja, hogy elhozza, megmutassa, mi folyik a világban. Vendégem ma este Novák András, riporter, tudósító, a Hír 3D hírportál főszerkesztője. Jó estét kívánok, szia!
Szervusz, jó estét!
16 éve vagy te ezen a pályán, 16 éve nagyon sok helyen jártál a földön, többnyire háborús övezetekben, szabad akaratodból. Hát ez így önmagába felveti a kérdést, hogy hogyan is kezdődött, és miért pont ezt az irányt választottad?
Háborús és katasztrófa helyszínek. Uh-huh.
Tehát igaz.
Valami olyasmi, hogy minden helyre szeretek menni, ami egy kicsit más, vagy egy kicsit extrém, vagy ahova az átlagember nem szeretne elmenni. De ha az, hogy elkezd az ember riporter lenni, meg híradós lenni, meg a hírszakmában dolgozni, akkor ugye ezek azok a helyszínek, amik vonzzák. Tehát ide kell elmenni. És
nem feltétlenül, úgyhogy ez egy kicsit kevés magyarázat lesz, ezt most mondom.
Mindenképpen foglalkoztatott a kihívás. Tehát érdekelt az a dolog, ami egy kicsit nehezebb. Az egész úgy kezdődött, hogy 97-ben, amikor bekerültem az MTV híradójába, akkor jöttek a fiús katonai témák, ez engem úgy is érdekel, és akkor a vezérkarral elmentünk mondjuk Koszovóba, a balkáni térségen is voltak magyar békefenntartók, de hát ott nem volt igazán veszélyhelyzet, akkor ott már állomásoztak a békefenntartók, és akkor jó kapcsolatot sikerült ápolni a magyar vezérkarral, akkor tényleg a tábornoki karral sok interjút csináltam, meg a magyar békefenntartók. És akkor jött az ötlet, hogy akkor látogassuk meg a magyar békefenntartókat Cipruson állomásoznak. Na ott már ott kicsit görög török konfliktusban már volt egy-két lövés. A sínai félszigeten, ugye ott az izraeli határnál, az megint egy kicsit már még kényesebb történet. És akkor jött a nagy missziója a Magyar Honvédségnek, ez pedig az iraki. És komoly, hát mentünk 3 hétre, Juraszek Gabi volt az operatőr, és hát a 3 hetes utat körülbelül egy 3 hónapos szervezés előzte meg. Az egy nagyon kemény történet volt. Ilyen kemény sivatagi körülmények között magyar békefenntartók a rendszerváltozás után még nem voltak. És hát ott azért kőkemény háborús állapotok voltak a 2000-es években. És nekünk is akklimatizálódni kellett, ezt úgy képzeld el, hogy úgy mozogtunk a katonákkal, hogy amikor együtt voltunk velük, akkor egyenruhában voltunk. Ez nem volt egészen így hivatalos, meg most már...
Ezt akartam mondani, hogyha jól emlékszem, akkor itt volt egy kicsit nehezményezték azt, hogy az egyenruhát hordjátok, anélkül, hogy katonák lennétek, miközben erre szükség volt, hogy ott be tudjatok illeszkedni, asszimilálódni, és egyáltalán, tehát ez a védelemhez kellett, ugye?
A nemzetközi csapatok valószínűleg nem fogadtak volna el civileket, hiszen a magyarok nem önállóan mozogtak, hanem együtt voltunk a lengyel kontingensben, de ott voltak amerikaiak, ott voltak németek. Valahol az volt így a kikiáltva, és egyébként a külügyminisztérium egy-két vezetője mondta azt az ötletet, és egyeztek meg a Magyar Televízió akkori hírigazgatóságával, hogy ez egyfajta egy ilyen jó fedő történet, hogy akkor mi military press, tehát hogy katonai sajtó, de tulajdonképpen így a Magyar Televíziót is tudjuk tudósítani. Ez egy nagyon fontos dolog volt, mind a Magyar Honvédség részére, mind Magyarország részére, hogy mi részt veszünk egy békefenntartásban, és valahogy erről hírt kell adni. És akkor az volt az ötlet, hogy a gyerekek, bújjatok bele egy egyenruhába, nem kaptunk rendfokozatot, nem voltak csillagjaink, meg még a nevünk se volt kiírva. az is igaz, hogy amikor meg elhagytuk a laktanyát, akkor meg farmer és póló, és akkor mentünk Bagdadban, és akkor ott az utcán megkérdeztük, hogy na akkor mit szólnak ehhez a békefenntartáshoz, mit szólnak az amerikaiakhoz, mit szólnak ahhoz, hogy elkergették Saddam Husseint. Valahogy így indult ez a történet, az a szeretet, hogy na itt akkor puskaporszak van, tehát itt lehet merénylet, és mentünk hazalőni az anyagot Műholdon, emlékszem, és Bagdadban egy szállodába várakoztunk az operatőrrel, és jöttek a rakéták, mert valaki merényletet akart elkövetni a békefenntartók ellen, és akkor úgy megdöbbensz, hogy itt nincs mese, tehát ha ott robban, ahol te vagy, akkor ott nincs túlélés, ezt nem lehet kivédeni, nem lehet, hogy elbújsz előle. Jött haza az egyik kontingens, és kimentünk őket elkísérni a kifutópályára. Bagdadban úgy szállnak fel a repülők, és úgy szállnak le, ellentétben mondjuk itt Ferihegyen, hogy amikor elhagyja a kifutópályát, akkor a pilóta olyan magasra húzza a botkormányt, amilyen magasra csak lehet, és egy ilyen spirál ívben, most mutatom az ujjammal, körbe-körbe megpróbál minél rövidebb időn belül, minél magasabbra emelkedni, éppen azért, hogy az RPG-k ható köréből minél hamarabb kikeveredjen. Tehát ez egy nagyon durva le- és felszállás volt abban az időben Bagdadban, és a magyar gépek is úgy szálltak le, hihetetlen látvány, készítettünk is róla filmet is, meg fotókat is, hogy mielőtt megérkezik Bagdad légterében nagyon magasan, akkor egy ilyen spirálkörben elindul lefelé, és nagyon gyorsan leteszi a gépet, és közben folyamatosan ilyen hőcsapdákat dob ki a szárnyalat, hogyha el is indítják ezeket a váról indítható rakétákat, akkor ne a hajtóműbe csapódjon be, hanem ezeket a égő célpontokat találják el. És amikor lent várakoztunk a kifutó pályán, és pakoltunk be az AN-26-osba, ez Magyarország szállítógépe, még mindig, van belőle 5 vagy 6, akkor egyszer csak kilőttek egy bombát, vagy egy rakétát, nem lehet pontosan tudni, hogy a Bagdadban mindig nagyon bonyolult volt a helyzet, tehát ilyen ellenállók, vagy ilyen Al-Qaida-szerű szélsőséges csoportok, és a kifutópálya túloldalán robbant. Tehát tőlünk mondjuk egy olyan másfél kilométerre, de hát mintha egy nyílegyenes pályáról beszélünk, ott szemben volt. És akkor egymásra néztünk a Juraszeg Gabival, ő volt az operatív, és így mondtuk, hogy hát ez a csávó, aki elindította ezt a rakétát, ez hogyha egy fokkal arrébb tartja, akkor a kifutópályának ezen a felén robban, és akkor itt a repülőgép is, a magyar katonák is, és mi is. Tehát akkor ott maradunk, akkor annyi. És az egy olyan pillanat volt, amikor így vaktába észreveszed azt, hogy ezek csak vaktába lőnek, és akkor ha beletrafálnak, akkor beletrafálnak, és akkor mi is ott maradunk.
És ez milyen érzés volt? Tehát, hogy ezután hogy nem az történt, hogy többé nem mentél sehova?
Menni szerettem volna. Tehát ott leültem, uh-huh, a repülőben, miután felszálltunk, és elgondolkodtam azon, hogy kell ez a veszély, tehát szükség van erre az... Valami olyasmi lehet, amikor kifolyik az ember fejéből a vér, és rosszul lesz, mintha elájulnál egyébként. Uh-huh. Tehát akkor átérzed azt, hogy itt az életeddel játszol, amikor egy ilyen rakétatalálat éri azt a kifutó pályát. Tehát amikor felszálltunk, és felemelte a pilóta a gépet, akkor a kráter fölött mentünk el, ami akár minket is eltalálhatott volna. Elgondolkodtam rajta nagyon. És azt hiszem, utána egy pár hétig nem is utaztunk, tehát utána nem volt külföldi tudósítás. De ahogy telik az idő, ezek így elhalványodnak, és rájössz, hogy közben csináltál egy riportot, csináltál egy hosszabb filmet, készítettél egy híradó külön kiadást, tehát hogy valamit megmutattál abból a uh-huh, abból magadból, és abból a munkából, amit ott végeztél, és akkor utána megint szerettem volna menni.
Uh-huh. És hogy történt meg az a váltás, mert hogyha jól értem, meg ha jól tudom, akkor mikor a Honvédség vezérkarával mentél ide-oda, akkor hát azért lehet azt mondani, hogy ott sokkal védettebb voltál, hiszen nekik is volt védelmük. Tehát egészen más mondjuk, mint amikor Líbiába mentél, vagy akár most Szíriába. Tehát ha mondhatom így, akkor más, mint az ilyen kis egyéni utak, amikor kísérsz egy vezérkart. Természetes, hogy az ő érdekükben mindent megtesznek.
Hát őket védik, akkor hatalmas nagy golyóálló mellény, egy páncélozott autók, páncélozott kíséret, 30 darab fegyveres őr, uh-huh, plusz a katonák, valóban. És amikor egyedül mentem Szíriába tudósítani, vagy amikor egy operatőrrel ketten voltunk Izraelben, amikor a Hezbollah bombázta uh-huh Észak-Izraelt, akkor egyszerűen imádkozol, és azt mondod, hogy hát, ha nem pont ide lőnek, ahol vagy, de nem egyedül voltam, tehát tudtam, hogy nem nagy butaság, amit csinálok, mert ott igaz, hogy Észak-Izrael teljesen ki volt ürülve, és nem volt ott senki, mert az utcákról mindenki elmenekült, de két szálloda tele volt újságírókkal, riporterekkel és operatőrökkel, mert mindenki tudta, hogy ott tudósítani kell. És emlékszem, a kolléganőm Heszna, ő a Limanoni oldalon volt, én voltam, az mindenki elmenekült, de két szálloda tele volt újságírókkal, riporterekkel és operatőrökkel, mert mindenki tudta, hogy ott tudósítani kell. És emlékszem, a kolléganőm Heszna, ő a Limanoni oldalon volt, én voltam az izraeli oldalon, és párhuzamosan küldtük haza a képeket és a tudósításokat, és persze vannak a trükkök, hogy hogyan tudsz kivédeni egy támadást. Tehát ha megszólal a sziréna, akkor le kell menni a shelterbe, akkor nincs mese, akkor lemész. És hogyha egy nap 51-szer szólal meg, akkor 50-szer mész le. Pontosan tudod, például most Szíriára visszatérve, hogy sosem lépsz ki egy sarkon, mert a túloldalon mesterlövész van, tehát mindig a fal mellett van, vagy a legnagyobb biztonságban.
Ezeket megtanították neked, vagy te megfigyelted, vagy rengeteget foglalkoztál azzal, hogy hogyan is építs fel egy ilyen ott tartózkodást, hogy hogyan készülj, hogy hogyan dolgoz, mert hogy itt tényleg egyszer lehet hibázni.
Nagyon szerencsém volt az első katonai tudósításnál, amikor Irakba készültünk, akkor a akkori vezérkari főnököt úgy hívták, hogy Havril András, kifejezetten jó kapcsolatot ápoltunk, és az András azt mondta, hogy akkor mehetek el az operatőrrel forgatni háborús övezetbe, ha előtte a magyar kontingens egyik kiképzésén részt veszünk. És ez nem az egyenruha miatt, hanem egyáltalán tudjuk azokat az alapvető dolgokat, függetlenül, hogy voltam katona. Tudjuk azokat az alapvető dolgokat, amelyeket a katonáknak megtanítanak háborús övezetben. Hogy viselkedsz? Mi a helyzet vegyi fegyvertámadás esetén? Hogy veszed fel a gázálarcot? Hogyan helyezkedsz? Hol iszol? Mit eszel? Tehát ez logisztikai dolgok. Ez nem forgatás. Tehát forgatásokról meg a filmkészítésről még nem is beszélünk. Egyáltalán túlélést hogyan kell. És egy kőkemény 3-4 napos, majdnem azt mondom, hogy kommandós kiképzésen vettünk részt, tehát kézigránától kezdve lőkiképzésen át, terepgyakorlaton keresztül. És nagyon köszönöm Havri tábornoknak, hogy akkor elküldött minket, egy kicsit olyan volt, mint hogy amikor kiszakadsz, és akkor kapnunk 3 vagy 4 nap szűnnapot a híradóból, és elmentünk kiképzésre. Ez rettentő sokat számított. A másik, amikor terepen vagy, akkor ott mindenki segít. És ez most nemzettől függetlenül. Tehát, hogy segített a líbiai katona, de segített most a felkelőknél Szíriában. És mindenki mondja az ötleteket, és nem viccelnek. Erre figyelj oda, itt ne néz ki, ott az azért van, onnan jöhet.
Ők tisztában vannak azzal, hogy te azért vagy ott, hogy a világba vidd a hírüket, hogy megmutasd, hogy ott mi folyik?
Most Szíriáról kérdezel?
Úgy általában. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy miért segítenek.
Én azt vettem észre, hogy akárhova mentem, mindenki segített. Tehát amikor én megérkeztem egy kamerával Osama Bin Laden házához, Pakisztánba, vicces volt a repülőn, mert ült 300 darab ilyen fehér burnuszos szakállas ember, mi azt mondanánk, hogy 300 darab Osama Bin Laden között ültem egyedül Kékingben. És óriási szeretettel, és azt mondták, hogy mindenki azt kérdezte, hogy how can I help you, és mindenki mondta, hogy gyere, segítek, és oda vissza, és mindenki azt mondta, hogy valahol az emberek, ha meglátnak egy oda nem tartozó embert, akkor úgy teljesen természetes, hogy gyere, én ide viszlek, én oda viszlek, miben segítetek. És most, amikor átmentem Szíriába, ott is megkérdezték, hogy én barátod vagyok, mit mutassunk meg, mit szeretnél forgatni. De ugyanez volt Líbiában is. Tehát...
És te ezekben mindig bízol? Mert hogy ez azért fura, főleg háborús övezetben, főleg katasztrófa sújtotta övezetben, főleg olyan helyen, ahol az embereknek a saját életük nincsen biztonságban napi szinten.
Hát eddig bejött.
Oké, értem, csak az érzésre vagyok kíváncsi, hogy mit társítasz hozzá. Hát ha nem jött volna be, akkor nem lennél itt.
Őszintén azt mondom, hogy szerintem van egy olyan, talán működik egy olyan hatodik érzék bennem, hogy én érzem, hogy bíznak bennem az emberek, és mondok rá egy példát Pakisztánban. Jó. Amikor megérkeztem Osama Bin Laden házához, akkor már a pakisztáni hadsereg körbevette, nem lehetett közel menni forgatni. Tehát egy ilyen 500 méteres gyűrű, katonai vagy rendőri gyűrű volt. De nekem nagyon kellett volna közeli kép. Tehát ha én ott vagyok egyedül Magyarországról, akkor kell közeli kép. És ott megismerkedtem egy 18 vagy 19 éves sráccal, aki közvetlenül Bin Laden mellett lakott. És nagyon jó fej volt a srác, ő a gimnáziumban angol tanult, tehát tudtunk is angolul beszélgetni, de még beszélte a pastut, az urdut, apukája afganisztáni, anyukája a pakisztáni, tehát így nagyon jól el tudott. És utána mondta, hogy ő mellém is szegőd, de mondom, nagyon jó, majd adok egy kis dollárt, hogyha nekem itt tolmácsolsz végig, mert ez így nagyon jól jött, mert hol beszéltek angolul, hol nem, de mondjuk Pakisztánban azért tudtak angolul, de ez nagy segítség volt. És mondta, hogy ő szomszédban lakik, mondom, figyelj, mindig van nálam egy tartalék kamera, egy kis kamera. Légy szíves, menj haza, és a saját szobádból csinálj egy néhány felvételt, és odaadtam neki a kamerát. És mondtam, hogy holnap találkozunk a szállodában. És erre nagyon sokan azt mondanák, hogy hát hülye vagy, 5-600 dolláros kamerát odaadsz egy vadidegennek, és hova mész, vagy hol jelentett be a rendőrségen Pakisztán, vagy. És fel sem merült bennem, hogy ő megpattan a kamerával, és soha nem látom. És másnap reggel 9 órakor ott volt, és hatalmas képek közelik Bin Laden szobájába, benéztünk, sőt, még hozta a haverjait, akik amikor a támadás volt, akkor telefonnal felvették, és pendrive-on oszták, hogy még ezt is adom neked. És mondta, hogy akkor kér ezért a felvételért 100 dollár. De mondom, egy 600 dolláros kamerát vitt el. Bennem sem merült fel, hogy megpattam vele, visszahozta a kamerát, 100 dollárt adtam neki, és így lett olyan felvételünk, ami közvetlen közelről volt Bin Laden házáról. Na ez egy tipikus olyan példa, hogy én megbíztam benne, és elvitt, és de ugyanez volt Líbiában is, amikor szerettem volna elmenni, és amikor Líbiában először forgattam, akkor még Kaddafi vendégeként voltam ott. Tehát ez nagyon érdekes szituáció volt. Kaddafi még a forradalom elején még próbáltam mutatni a nyugati sajtónak, hogy hát, hogy ő jó vezető.
Igen.
És néhány tévétársaságot, a nagyokat beengedték Tripoliba, a fővárosba. És velük mozogtam, illetve hát velük mozogtam egy darabig, aztán amikor rájöttem, hogy itt mindenki csak Kaddafi mellett tüntet, akkor ez így nem jó, mert hát mindenki az ellenzék, tehát a forradalom érdekel, tehát azt nem akarjuk hallani, hogy Kaddafi a jó ember. És az utcán megkérdeztem valakit, hogy nemrég volt itt egy támadás Kaddafi katonái ellen. Oda tudnál vinni? Persze, gyere, csak ne beszélj, ne lássák, hogy mi itt beszélgetünk. Befordultunk, beültünk egy taxiba. Utaztunk 3 kilométert, és ott voltak a robbanásnyomok, meg a tűznyomok, és mondta, hogy itt volt az összecsapások, itt volt, stb. Tehát meg lehet, én úgy gondolom, hogy meg lehet találni azokat az embereket. De ugyanez volt most Szíriában is. Hát ott vagyok a háború kellős közepében, én nem bízom ezekben a szír fickókban. Akkor én nem tudom leforgatni azt, hogy most milyen a harc Aleppóban, hogy most mennyire szélsőségesek ott az emberek, és hogy nem tudom leforgatni azt, hogy milyen állapotok vannak a menekült táborokban. Tehát muszáj volt, hogy megbízzak bennük. Mohamed barátom, most már elég régóta ismerem, 8 hónapja hív, hogy menjek Szíriába. Tehát ha én nem bízom benne, hogy ő vigyázni fog rám ott az egy hét alatt, akkor nem megyek ki. Uh-huh. És talán ez volt az én szerencsém, hogy ezért tudtam leforgatni Szíriát, mert az az óriási szerencse, hogy a Mohamed a felkelők egyik csapatának a vezérkarában van benne. És mint vezető, ő rá hallgatnak, meg a testvérére is, aki ott egy tábornok.
Az, akinek egyébként a családja itt él Magyarországon, igen. És ő maga is élt itt sokat.
Igen.
És ezért aztán magyarul is adott interjút.
Magyarul nyilatkozott. Én azt gondolom, hogy ennél hitelesebben egy háborús övezetből, ahol egy ilyen tört magyarral a szír fickó az arab helyett magyarul mondja el, hogy a diktátort meg akarják dönteni, szerintem ilyet elképzelni sem lehet. Tehát nekem ez nagyon-nagyon fontos volt. És muszáj volt, hogy megbízzak benne, és velük mozogtam egy hétig, és így alakult ki a szíriai tudósítás.
De a kapcsolatokat egyébként hogyan épített ki? Jó, ezek ilyen adhok kapcsolatok, amikről most beszéltél, de érdeklődtem utánad, nyilván amikor készültem erre az interjúra, és igyekeztem nem a neten, hanem olyan emberekkel beszélni, akikről tudom, hogy ismernek, vagy dolgoznak veled, és volt, aki azt mondta, hogy nagyon pontosan, nagyon precízen megszervezed az utakat. Tehát azt mondta, hogy nem mondaná, hogy vakmerő vagy, hanem te pontosan tudod, hogy hova fogsz érkezni, megvannak a kapcsolatok, amik nagyon jól ki vannak építve, és amik azért a lehető elvárható módon a legoptimálisabban fognak működni.
Minden utazás egy külön, meg minden tudósítás egy külön történet. A 16 éve vagyok a szakmában, és szerintem a riporter egyik legjobb barátja a telefonkönyve, vagy a telefonja és a benne lévő kapcsolatok. És a rengeteg utazás miatt rengeteg a külföldi benne. Tehát az Ali barátom, akivel véletlenül ismerkedtünk meg, és kiderült, hogy egy itt élő líbiai, egyszer csak felhívtam, hogy te figyelj, egy ismerősömtől van meg a telefonszámod, ez másfél vagy 2 évvel ezelőtt történt meg. És nem azt mondtam neki, hogy legyünk barátok, csak kérlek találkozzunk, mert elmennék Líbiába, segíts már. Uh-huh. Tehát, hogy is, hogy elkezdődött egy beszélgetés, leültünk egy kávéra. Aztán kiderült, hogy hát egy húron pendülünk, utálja Kaddafit, és nagyon-nagyon szeretné bemutatni, hogy milyen az igazi Líbia. Mondom, én is nagyon szeretném bemutatni, hogy milyen az igazi Líbia. És azt mondta, hogy akkor tudod, mit én elkísérlek, akkor most itt eldobok mindent, pedig itt van a feleség, gyerek, minden. Azt mondja, akkor kimegyek veled, és megmutatom, hogy milyen. És akkor együtt elmentük, és megmutatta, hogy hol van Kaddafi háza, amikor éppen megölték, vagy elmentünk Szirt városába, amikor még lőtték, tehát ilyen hatalmas nagy ágyukkal lőtték Szirt városát. A forradalom utolsó heteiben volt. És ebből egy barátság alakult, egyébként pont tegnap vagy tegnap előtt találkoztunk megint Alival, és azt mondta, hogy most valami komoly pozíciót kapott a líbiai nagykövetségen itt Budapesten, szóval nagyon vicces a dolog, és mondta, hogy most akkor én mondtam, hogy szeretnék menni forgatni Líbiába, egy év után érdemes lenne megnézni, hogy amikor már mint demokratikus ország, most újra lehet hallani, lőnek, tüntetések vannak, megint kicsit nem normális a helyzet, és akkor mondta, hogy de jó, akkor megint elkísért, tehát egy ilyen jó barátság alakult ki, de most ez egyetlen egy példát mondtam, vagy amikor kimentünk Haitira és a földrengésben 300 000 ember meghalt, és az interjúknak az egyik legkulcspontja ugye a nyelv, hogy beszélsz-e a helyi nyelven. Na most ott a helyi nyelv az a kreol, és még a, nem, és a francia valamennyire, csak egy kicsit beszélek franciául, és kiderült, hogy a csapat többi tagja még annyit sem, egy amerikai csoporttal voltam, és a sofőrünk azáltal, hogy én tudtam vele kommunikálni, hát egyáltalán azáltal egy olyan barátság alakult ki, emlékszem Johnnak hívták, hogy onnantól kezdve ő vitt el azokba a menekült táborokba, ő vitt el arra a helyszínre, ahol az orvosok dolgoztak, vagy ő mutatta meg azokat a nyomortelepeket, ahol érdemes volt forgatni. Függetlenül attól, hogy a baptista szeretett szolgálattal mozogtam, és nekik volt egy pár missziójuk ott, amit érdemes leforgatni, hiszen árvaházat építettek. Tehát ugye ez volt az alap, ami miatt mentünk forgatni. Tehát így menet közben alakulnak. Tehát nincs erre képlet. Tehát minden országban vagy minden egyes utazáshoz más. A szír barátok meg ez egy nagyon jó jött történet. Hát nem titok, Magyarországon a váltósok nagy része az szír itt a belvárosban, ugye akik ugye váltják a valutát. Rengeteg valutát kellett váltani, ugye az utóbbi minden utazáshoz kellett, hol euró, hol dollár, ugye állandóan ez kérdés volt, és mindig is beszélgettünk róluk a forradalomról, stb. És most, hogy alakult a szír helyzet, így én is érdeklődtem náluk, hogy mikor érdemes, stb. És hát Mohamed így kezdett el mesélni arról, és kihívni, hogy menjek utána.
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok. Vendégem továbbra is Novák András, a Hír 3D videóportál főszerkesztője, aki nemrég jött haza Szíriából, sőt a hétvégén lehetett látni a Szíriából készített tudósítását. És én most szeretnék erre a témára rámenni, meg egy picit ezen keresztül bemutatni azt, hogy mi az, ami téged érdekel. Én, ahogy elnéztem, a helyzet bemutatásán kívül, akár az aktuális külpolitikai helyzet bemutatásán kívül, téged mindig az vonz, ami az utcán van. Tehát ami az emberek körül között folyik.
Az érdekel, nem csak az, hogy ami az utcán van, mert jó, tudod, mit igazat adok? Ami az utcán van, mert az utcán van a hétköznapi ember, és az ő élete sokkal fontosabb. Hetek óta azzal van tele a nemzetközi sajtó, és szerintem ez egy rossz dolog, hogy a szír elnök egyetért azzal, és aláveti magát annak az amerikai-orosz külügyminiszteri döntésnek, hogy az ENSZ fegyverzet ellenőrizhetik Szíria vegyi fegyverkészletét. Baj, de unalmas, hagyjuk már, kit érdekel ez a hír. Na de hát ott 4 millió menekült van Szíriában. Nap mint nap a túlélésért küzdenek. Abban a menekült táborban, ahol forgatom, ami benne volt az ATV esti műsorában, 12 000 gyerekkel, több mint 2 éve egy sátortáborban. Az hír szerintem. Most Szíria aláveti magát. Már rég eldugták az összes vegyi fegyvert. Már a felkelők is azt mondták, hogy kicsit beszállt Irán is, kicsit beszállt a Hezbollah is, Libanon is. Már át is vitték a határon. Úgyse találják meg. Egy külön csapatot hozott létre Assad elnök titkosszolgálata. Úgy hívják őket, hogy a 45-ös osztag. 50 különböző helyszínen dugták el a sivatagban a vegyi fegyvereket. Kit érdekel? Már bocsánat, hogy ezt mondom. Hát én úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy ez a 4 millió ember hogy nyomorog. Nekem ez a hír. Én tudom, hogy mindenkinél ez volt a vezető ír, hogy Assad elnök aláveti magát. Na de hát ez egy képmutatás, ez kicsit ilyen diplomáciai kérdés. Hát lehet, hogy ez rettentő fontos, és a külügy jelentésben ez az első sor. Na de hát basszus kulcsot, minden másodpercben eldörtül egy lövés. Ott minden másodpercben meghal egy ember. Ott a túlélésért küzdenek, még egyszer mondom, a menekült táborokban 4 millió ember, az egy fél magyarországnyi létszám, amiről beszélünk. Tehát szerintem ez sokkal fontosabb megmutatni, és hogy a felkelők hogyan élnek, hogy együtt ettem velük, együtt mozogtam velük, hogy honnan kapják a támogatást, nem kapják a támogatást, hogy milyen mindennapi problémák vannak, de nem akarom őket a mennybe emelni, mert az is igaz, hogy a szélsőséges csoportok is, az jelenti az Al-Qaidát is, a felkelőkhöz csatlakozott. És pont amiután hazajöttem egy nappal, jött a hír, hogy az egyik felkelő csoportnál volt egy német orvos, aki a felkelőket műtötte, mert együtt volt velük, másik szélsőséges csoport oda ment, és fogták és el akarták vinni a német orvost, mondván, hogy ez egy kém. És egy óriási harc alakult ki két felkelő csoport között. Tehát nagyon nehéz ezt bemutatni. De én úgy gondolom, hogy akkor is ennek van hírértéke, hát nem véletlenül volt az, amikor beszéltem a német Szilárddal, az ATV hírigazgatójával, és azt kérte a Szilárd, hogy hogy mutassuk meg a kemény dolgokat. Ezért kellett vasárnap este 10 után leadni az anyagot 18-as karikával.
Hát elég kemény dolgok voltak benne, az tény. És én rá is térnék arra, ugye voltak olyan képek, amiknél elmondtad, hogy nagyon durva képek következnek, és kb. Erős idegzetűek nézik, de hát persze erre az ember, még akkor is, ha nem erős idegzetű, ott marad és megnézi. Ezek iszonyatos kegyetlenkedések voltak. Ha jól emlékszem, aztán javítsd, nem jól mondom, az elfogott felkelőket kínozták, hát az élvetemetéstől elkezdve a...
Halálra szurkálták, és levágják a fejét, igen. És az előbb mondtad, hogy ezek a felvételek voltak, én meg átérzem azt, hogy ott voltam, hogy ezek nem voltak, ez mindennapi kérdés. Tehát ez csak két apró bizonyíték arra, hogy mi történik nap, mint nap Szíriában. És amikor beszélgettünk erről, akkor ez egy dilemma, hogy mutass be. Hát így is egy elég vacak felvétel volt, bocsánat, hogy ezt mondom.
Hogy jutottál hozzá?
Telefonról letöltött képekről van szó. Amikor kint forgattam, előtte két nappal elfogtak két kormánykatonát, vagy három kormánykatonát a felkelők. És náluk volt a mobiltelefon. És a mobiltelefonjukkal ezek a kormánykatonák felvették, hogy egy pár nappal előtte hogyan kegyetlenkedtek a felkelőkkel. És mondták, hogy gyere, megmutatom. És leültem, van ilyen informatikai központjuk, hát azért igen. A felkelőknek is van műholdas telefonjuk, meg laptopjuk, meg wifi, meg router, stb. Igaz, hogy áram nincs, tehát ahhoz be kell kapcsolni az aggregátort, hogy ez működjön. A lényeg az, hogy bedugták a laptopba, és általában fel vagyok készülve szörnyű képekre, tehát voltam már háborúban, a Haitiben is láttam rengeteg halottat, és tudom, hogy milyen az a hullaszak. Tehát ez, az ember ezt sosem felejti el. De ott leültem, és megdöbbentem. Tehát nem szeretnék részletesen belemenni, nem kell annyira, meg lehet nézni a honlapon nálunk is, meg a Facebook oldalunkon is, ott a filmnek ez a részlete, de hogy milyen az, amikor nyakig eltemetnek valakit, majd órákig kínozzák, vagy hogy valakibe 50-szer belevágnak egy 30 centis kést, és utána módszeresen elkezdik lefűrészelni és letépni a fejét, és tényleg nem akarom ennyire vizuálisan
engem,
elmondani.
Engem az döbbentett meg borzasztóan, ami egyébként nem először, tehát akár a történelemre visszatekintve, és az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy miért alázza, gyalázza meg az ember a legyőzötteket?
Nagyon, nagyon nehéz erre válaszolni.
És gondolom, hogy ilyet már sokszor láttál.
Kicsit nem akarok vallás elemzésbe belemenni, de...
Ez bármilyen, ez egész történelmet, ha végignézed, ez mindenhol, mert ez gyakorlatilag sajnos nekem az a rossz érzésem támadt, és azóta is ez van, ez nagyon sokat elárul az emberről.
Jó, hát kegyetlen, tehát szörnyű. Csak amikor Szíriáról beszélünk, és most összehasonlítom ezeket a képeket, amit mi most bemutattunk vasárnap az ATV-n, és ehhez képest, hogy a híradásokban az volt, hogy Assad elnök egyetért a vegyi fegyver ellenőrzéssel, hát a kettő, mint Makó Jeruzsálem, tehát tényleg arról kéne beszélni, hogy Assad elnök egyetért. Uh-huh. Who cares? Nem kérdés. Az, hogy nap mint nap így embereket megcsonkítanak és megkínoznak, hát szerintem ez sokkal fontosabb ezt elmondani. De ez mindennapi probléma volt. Tehát minden nap ez történik, és ez szerintem ez a megdöbbentő. És én ezért tettem bele a filmbe, mert ne csak arról beszéljünk, hogy fegyverzet ellenőrök majd ott mennek kék sapkával, golyóálló mellénybe, és akkor megnézik a raktárakat, hogy bent van-e a vegyi fegyver, a szaringáz, meg a mustárgáz, és akkor elkezdik strigulázni, igen vagy nem, minden hiányzik két töltet, akkor az hol van. Mert ehhez képest ott tényleg polgárháborús körülmények vannak, és humanitárius katasztrófa a határok mellett. Szerintem az sokkal érdekesebb. Visszatérve az előbb a kérdésedre, hogy miért ilyen kegyetlen az ember. Itt, bocsánat, hogy azt mondom, de annyira szélsőséges, elvakult
nagyon
emberekről beszélünk, amelyben olyan gyűlölet van egymás ellen, és itt van egyfajta síita-szunita ellentét az iszlámon belül, hogy Assad egyértelműen a síita vonalat képviselő, ez az Irán, Hezbollah vonalat jelenti. Akik azért jönnek ide, mert ők azt hiszik és azt vallják, hogy háborúban jó meghalni, mert akkor ők a paradicsomba kerülnek. Tehát nekik ők egy dzsihádot vívnak most a felkelőkkel szemben. És hát a síita-szunita ellentét ez most nagyon jó kiéleződött. Plusz itt van a nagyhatalmak, ez az első olyan arab tavasz forradalma Szíriában, amikor két nagyhatalom ennyire látványosan egymásnak feszül. Nem menjünk bele a nagy politikába, de amikor egyértelműen az oroszok kiálltak az Assadi rezsim mellett, az amerikaiak egyértelműen kiálltak a felkelés mellett, tehát itt nem csak a szunita-síita ellentét, a felkelők és a kormánycsapatok ellentét, hanem a két nagyhatalmi ellentét is összefeszül. Ezért van ilyen nagyon nehéz helyzetben Szíria, ezért várható, hogy a megoldás a közeljövőben nem fog megtörténni, tehát minimum 4-5 év, hát ha csak nem valami csoda történik.
Érezted ott magad közvetlen életveszélyben? Ebben az időszakban, amíg ott voltál?
Rengetegszer. Tehát amikor rám veti magát a katona, hogy most azonnal hasaljunk le, mert itt a mesterlövész belát ezen a lukon, és még véletlenül sem. Vagy elkezdem mondani a stand-upot, hogy megérkezett a lőszerszállítmány, és fölöttünk két bomba robban, és így, és rajta van a képen, hogy én is összehúzom magam, és most honnan lőttek, ki lőtt, és mondták, hogy onnan lőttek, ezek mi voltunk, a másik kettő meg ők voltak. De hogy ez hol fog becsapodni, és mikor, hát ezt nem lehet tudni.
Én egy kicsit azt éreztem, amikor ezt láttam, hogy ez azért így az eddigiek közül a legkeményebb helyzet. Aztán lehet, hogy nem. Lehet, hogy mindig ez a legkeményebb, amiben épp benne vagy.
Jól láttad. Jól láttad. Tehát Afganisztánban voltam háromszor, és Afganisztán is nagyon kemény, és ott is vannak folyamatosan merényletek, most még Irakban most is. De Szíriában egy olyan helyzet alakult ki, egy olyan bonyolult politikai helyzet alakult ki, hogy a szélsőséges csoportok azok most a felkelők oldalán vannak. Tehát akiktől mi félünk, és amelyeket mi a gonosznak tartunk így az európai vagy nyugati kultúrában, az Al-Qaida vagy a Jabhat al-Nusra, az most a felkelők oldalán van. Tehát két olyan helyzet is volt, amikor én a felkelőkkel mozogtam, vagy a felkelők egy-két tábornokával vagy csapatával jöttem, mentem, hogy mondták, na ez a Jabhat al-Nusra állomás helye, meg ne szólaljak, fordítsam el fejem, azonnal tegyem el a kamerát, mert ha ezek észreveszik, hogy itt vannak, akkor ezek simán elvisznek onnan. Már ők megvédenek, tehát nem nagy a valószínűsége annak, hogy ebből a, mit tudom én, 50 fős csoportból kiemelnek, de az nekik egy rettentő kínos beszélgetés, vagy akkor már jobban célponttá válok, és nem is biztos azért, hogy engem megölnének. Tehát nem ez volt az első motiváció, hát itt a pénzről van szó. Egy nyugati újságíró, egy európai újságíró 50 ezertől 300 ezer dollárig ér, tehát simán benne van a pakliban, hogy küldik a levelet utána a külügynek, hogy akkor lehet, és ugye a pénzt, ugye ők arra szánják, hogy a dzsihád, a szent háborúkat, és most a felkelőkről beszélek. Tehát én elméletileg ezen az oldalon voltam. Az Assad oldalon pedig egyértelműen nem fogadnak el, hiszen Magyarország megszakította hivatalosan diplomáciai kapcsolatot Szíriával, tehát a Damaszkuszban nem is forgathatnék azon az oldalon, ahol a kormányerők birtokolják, vagy még uralják a területet, a nagyvárosokban, mondjuk Idlib, Aleppónak déli része, vagy Damaszkusz, ott nem is forgathattam volna. Tehát ebből a szempontból egy picit szerencsém volt, hogy a felkelőknek egy olyan csoportjával, főleg akik Magyarországon tanultak, forgathattam, akikkel így szót is értettem, régi barátaim, vezető beosztásban van. Ha ők nem lettek volna ott tábornoki beosztásban a felkelők között, én nem forgathattam volna. Be se jutok szerintem. Akkor nem tudok velük mozogni. Tehát ez egy óriási szerencse volt.
Mindent megmutatsz, amit tudsz?
Tovább megyek. Nem csak, hogy mindent megmutatok, mindent meg is kérdezek tőlük. Tehát én nyíltan megkérdeztem.
De van olyan, amit megtudsz, de nem beszélsz róla, nem mutatod meg, mert jobb, ha nem.
Hát,
megmondom ezt is, hogy miért kérdezem. Gondolom, akkor kijátszom ezt a kártyámat is. Beszéltem én katonai felső vezetővel is, akit te kísértél. És azt mondta, hogy nagyon sokat tudsz, de nagyon diszkréten kezeled a tudásodat. És az, hogy nagyon sokat tudsz, ez nyilván azért van, mert benne vagy a helyzetbe. Tehát egy csomó tapasztalás ér, egy csomó dolog történik. De nyilvánvalóan vannak olyan helyzetek, teljesen érthető módon, amiket nem kell képernyőre vinni, vagy te úgy ítéled meg, vagy nem tudom, tehát erre vagyok kíváncsi.
Nagyon, hát igazad van, nem lehet mindent mindig megmutatni. De én úgy gondolom, hogy ha a történet szempontjából nem fontos, hogy irreleváns, és nem kell, akkor persze vannak dolgok, amit el szoktunk hallgatni, vagy nem szoktuk elmondani, vagy nem, de ez minimális. Tehát voltam olyan politikai, hogy is mondjam, politikai vezetőkkel, voltam olyan diplomáciai úton, vagy vezérkarral olyan úton, ahol voltak olyan esetek, ami pletyka szinten egymás között sörözés mellett nagyon jó, de nem adjuk ki, hogy ez a tábornok ezt csinálta, az a politikus ezt csinálta, párttól független, vagy kormánytól függetlenül, teljesen mindegy, vagy mit szúrtunk el a békefenntartásban itt, vagy ott egy ezredes rosszat szólt, ezért Magyarországot ilyen és ilyen hátrány érte. Van ilyen, tényleg vannak ilyen történetek, de nem szeretném lejáratni az országot, nem szeretném lejáratni azt az X politikus, vagy azt. Uh-huh. Jó, vannak kollégák, akik azt mondanak, persze, azonnal hozzuk nyilvánosságra, de hát ez kétélű fegyver, tehát hogyha ha a bizalmat csak egyszer lehet elveszíteni, és
De én akár olyanra is gondolok, hogy olyan képek, amiket már mondjuk azt mondom, hogy ebbe a szírtudósításba leadott képek, ezek szerintem pont a határon voltak. Tehát, hogy gondolom, hogy te sokkal többet láttál már ennél. Amit egész egyszerűen nem lehet megmutatni, mert nem bírja el az ember idegrendszere, vagy nem tudom, hogy mondjam. Etikai, és egyébként ezután ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy te a magánéletedben, mint Novák András, aki itt él Budapesten egyébként, és teszi a napi tendőit, hogyan dolgozott fel?
Sokkal durvább képek voltak ott, és úgy ez a két kínzás jelenet is úgy kerülhetett be a tévébe, hiába volt 18-as karika, hogy fekete-fehérre mutattuk be, és rátettünk egy blur, tehát egy ilyen technikai szűrőt, vagy egy ilyen, és így is nagyon durva volt, de én láttam ezt ezek nélkül. De ennél volt még egy durvább jelenet, amikor egy bottal, egy vasúddal agyonvernek valakit, és ott 15 percig ütlegelik, és tulajdonképpen végig lehetett követni, hogy hogyan vernek valakit halálra öten, és ő nem is felkelő volt, ő csak egy tüntető volt, aki a kormány ellen tüntetett. Meg kellett húzni azt a határt, amit be lehet mutatni a nézőknek, és meg kell húzni azt a határt, ami etikailag még... Tehát úgy, az elsődleges cél az, hogy tájékoztatni hitelesen. De hát mégsem horrorfilmet adunk le. De szerintem ez a negyedórás adásból ez egy ilyen másfél percnyi horror volt, mondjuk ennyi. Szerintem ez így kerek. Tehát nagyjából olyan arányban mutattam be, és annyit mutattam be, ami még feldolgozható. De valamennyit be kell mutatni. Azért mentem ki, hogy ezt megmutassuk.
Még mindig
azt mondom, hogy még mindig ez a hír számomra, nem pedig az, hogy Assad aláírta a fegyver ellenőrzését.
Én ezt tökéletesen értem, és hogyha nem lennének ilyen megszállott emberek, mint te, vagy az Algaui Hesna, vagy még sokan mások, akik valaha kimerészkedtek ilyen helyekre, és hazahozták ezeket a képeket, akkor mi nem tudnánk, hogy mi történik a világban. Tehát így módon azt is lehet mondani, hogy ti nagyon sokat hozzátesztek a mi tudásunkhoz, még akkor is, hogyha ezek olyan dolgok, amelyekről néha talán nem szeretnénk tudni. De ha én a te munkádat és a te életedet nézem, akkor tulajdonképpen életveszélybe vagy, tulajdonképpen lehetetlen, embertelen körülmények között élsz. Elmész olyan helyekre, ahonnan gyakorlatilag pillanatok alatt megkínozhatnak, kiszedhetnek, száműzhetnek, megölhetnek, feldarabolhatnak, ahelyett, hogy élnél ebben a nagyszerű városban, és nem tudom én, csinálnád a napi feladataidat. Tehát egy csomó olyan dolog van benne, ami rettenetes, borzasztó, és még kereshetném a szinonimákat. A kérdés, a miért teszed mindezt, és egyébként pedig mi az, amit te ebből ki tudsz venni, amit téged tovább visz, ami neked jó?
Amikor híradós lettem, vagy egyáltalán tudósító, vagy riporter, akkor valami olyasmit szerettem volna csinálni, amilyet nem nagyon csinálnak sokan. Valami olyasmit megmutatni, amit kevesen tudnak megmutatni. És erre Osama Bin Ladennek a háza szerintem egy nagyon jó példa. Hogy addig hajtottam azt a vízumot, amire volt 24 órám, hogy megkapjam. És amikor először bementem a pakisztáni nagykövetségre, akkor azt mondták, hogy 3 hét a vízum kiadás. És én közöltem a konzullal, hogy holnap délután 3-kor megy a repülőgépem. És kinevetett. Én megmondtam, hogy konzul úr, akkor most addig dumáljunk, amíg itt én meg nem kapom 24 órán belül a vízumot, és én az a típus vagyok tényleg, aki nem kidobják az ajtón, akkor visszamegy az ablakon, én eleve az ablakon megyek be, és nincs mese. Tehát igen, hogy miért? A másik dolog, amit hatalmas, nagyon-nagyon jó érzés visszajönni, és nagyon jó értékelni, hogy itt milyen körülmények között élünk. Hogy itt az a legnagyobb problémák, hogy ilyen telefonom legyen, vagy olyan telefonom legyen, ilyen autóm van. Ott meg családok laknak egy fehér sátorban, és egy darab kenyéren élnek egész nap, és ha az ember ezt látja, akkor hazajön, és sokkal jobban értékeli azt, hogy itt nekünk egészen más problémáink vannak, és ez mennyire szánalmas ahhoz képest, ami ott egy ilyen helyszínen, vagy Haitin, amikor 300 000 ember meghalt, és 1,5 millió lett honttalan. Tehát az probléma. Most például Szíria után is nagyon jó volt hazajönni, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy ide születtünk, és ugye ez egy ilyen, kicsit ilyen magyar szokás, hogy mi mindig panaszkodunk, hogy nekünk ez sem sikerült, az sem sikerült, és amikor az ember elmegy egy ilyen helyszínre, és bemutatja egy ilyet, akkor olyan, azt kell, hogy mondja, hogy de jó, hogy van családom, hogy vannak barátaink, és nekünk nincs azzal a problémánk, hogy mit teszünk nap, mint nap, hanem meg kell nézni, hogy ők hogyan élnek azért, mert van egy diktátoruk, akik, mit tudom, ilyen 30 éve az apjával együtt, meg 50 éve, vagy 60 éve uralkodik rajtuk, és olyan helyzetet teremt az országban, hogy nem tudnak egy demokratikus választást tartani. Ilyenkor az ember egészen átértékeli az élet fontos kérdéseit, és a legfontosabb...
Tehát az értékrended úgy, ahogy van, megváltozik, és sokkal jobban megbecsülöd a saját életed.
Sokkal jobban megbecsülöm a saját életem, ez pontosan így van.
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok, és vendégem továbbra is Novák András, a Hír 3D videóportál főszerkesztője, aki nemrég ért vissza Szíriából, és egyébként, akit amúgy az elmúlt 16 évben különböző csatornák riportereként ismerhettünk, és különböző helyszínekről tudósított, és nem válaszoltál egy kérdésemre, ahova én most visszatérek, méghozzá arra, hogy te hogyan dolgozod fel ezeket a szörnyűségeket, ezt a látványt, az egyéni sorsokat. Egyáltalán van-e olyan, hogy amikor te külföldön forgatsz, akár egy háborús övezetben, akár egy katasztrófa sújtotta övezetben, hogy egyéni sorsokat szeretnél megoldani? Tehát, hogy rád jön az, hogy valahogy segíts annak az embernek, vagy annak a családnak. És ezt azért is kérdezem így, mert többször visszautaltál a menekült táborra, ahol te forgattál egy karjában a 2 éves gyermekét tartó apával, és azt érzem, hogy ez téged nagyon megfogott, az, hogy ők hogy élnek.
Nagyon közel kerülnek általában a riportalanyok hozzám, mert én úgy gondolom, hogy akkor tudom hitelesen megmutatni, egy picit emocionálisan is azonosulok velük. Tehát sose felejtem el azt a 30 éves apukát, amikor Sri Lankán a cunami után azt mondta nekem, hogy még láttam az 1 éves kisfiamnak a szemét, amikor vitte a víz, és utána nyúltam.
Emlékszem.
Tehát van egy ilyen mondat, és ez a mondat, akkor ez
örökre beleég az emberben.
Ez itt van, ez a mondat.
Abszolút.
Ott volt, amikor a magyar orvoscsoport, a baptistáknak az orvoscsoportja ott volt Haitin, és műtöttek egy férfit, akinek a nyakát eltalálta egy, a földrengésben ledőlt egy betongerenda, és eltalálta a nyakát, megpróbálom képletesen, és az egész nyakáról letépte a bőrt. Tehát ez olyan, hogy az állától a kulcsontjáig nem volt bőr. És azt mondták a dokik, hogy ezt itthon egy szeptikus műtőben több tucat bőrátültetéssel lehetne valahogy megoldani, ott pedig egy kartonpapíron fekve a földön, összesen géz, meg kenőcs állt a doktorok rendelkezésére, semmi, és így próbálták a vérzést elállítani, és azt mondták, hogy fogalmuk sincs, hogy hogyan éli túl, de azért ellátják, és tartottam a kamerát, és megkönnyeztem, és elfordítottam. Akkor volt az első olyan pillanat, hogy elfordítottam a fejem. Nem a vérlátványa volt, hanem a kilátástalanság, hogy ott 5 doki dolgozik, itthon túlélni és simál, és mekkora szerencsénk van, hogy itt élünk. Mert ha itt egy ilyen dolog történik, maximum választod, hogy A vagy B kórházba mész, aztán ellátnak, meg ott meg esélye sincs. Vagy sose felejtem el Jakel Anna arcát, akivel Guineába forgattunk, és egy magyar orvoscsoport volt, és a feketéknél Guineában, az egy fantasztikus misszió volt, amikor az Afrikai Magyar Egyesületnek és Balogh Sándornak van egy ilyen missziója, hogy magyar orvosokat visznek a fekete Afrikába, és én mindig akartam tudni, hogy ezekben az orvosokban mi munkál. Ugye van ez a nemzetközi program, ez a Medicine Sans Frontières, ez az orvosok határok nélkül. Most Magyarország minimálisan csatlakozott ehhez, de Jakel Anna doktornő azt mondta, hogy itt van egy baba, és egy műtéttel meg lehetne gyógyítani. És mondja az apukájának, hogy akkor most vigyük be a városba, és egy műtéttel gyógyítsuk meg. És mennyibe kerül az utazás, és mennyibe kerül a műtét. És azt mondta az apuka, hogy nem viszem el. Mert ha én ezt kifizetem, ezt az utazást, meg ezt a műtétet, akkor a másik 8-nak nem tudok enni adni. Tehát hagyom veszni hagyni ezt az 1 gyereket. És sose felejtem el a doktornő arcát, hogy már 1 hónapja ott dolgozik, napi 50 gyereket lát el, éjjel-nappal. Szabadidőben, fizetés nélkül. És azt mondta, hogy megszakadt a szíve, inkább saját pénzéből kifizeti. És azt mondta az apuka, hogy nem. Mert arra sincs költsége, hogy ott maradjon a gyerekkel a kórházba, egyedül meg nem lehet elvinni, mert ha ő elmegy arra az 1 hétre vagy 2 hétre, akkor saját pénzéből kifizeti. És azt mondta az apuka, hogy nem. mert arra sincs költsége, hogy ott maradjon a gyerekkel a kórházba, egyedül meg nem lehet elvinni, mert ha ő elmegy arra az egy hétre vagy két hétre a kórházba a műtétre, akkor ő addig nem tud pénzt keresni, és a másik és nem tud ennie. Tehát ott helyben az magyar orvos előtt halálra ítélte az apuka azt az egy gyereket, azért, hogy a másik, hogy a többinek enni tudjon adni.
Ez számunkra felfoghatatlan. Ő számára pedig egy olyan döntés, ami a másik nyolcat menti meg. Csak ezt nem tudjuk így nézni.
Ezt mi nem tudjuk így nézni. Nálunk ez nem kérdés. És hát ilyenekért csinálom ezt az egészet. Amikor így Jakel Annával összebarátkozom, és azt mondtuk, hogy nem sokára indul a következő orvos misszió Ugandába.
Na jó, de akkor mesélj már legalább egy olyan történetet, amiben valaki meggyógyul, vagy túléli, vagy nem tudom, a lehetetlen körülmények ellenére.
De összességében, és akkor megint Jakel Annával jövök, hogy amikor megszervezi ezt, és a végén azt mondják, hogy elláttunk 3500 beteget az egy hónap alatt, és ebből a 3500-ból 3200-nak adtunk gyógyszert, elláttuk, felvilágosítottuk őket, hogyan mossanak kezet, hogyan ne legyen férges a gyerek, hogyan élje túl az alapvető olyan fertőzéseket, amit itt nálunk nem is kérdés Európában vagy Magyarországon. Akkor látom rajta a megelégedettséget, és akkor azt mondtam, hogy ez egy nagyon pozitív dolog volt. És én azért szeretem ezt csinálni, mert bemutatom, hogy vannak olyan emberek, akik ezért dolgoznak, és elmennek, és csinálják, tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog. És oké, a kérdésed eleje az volt, én hogyan teszem hogyan túl magam rajta.
Igen, vagy dolgozott fel.
Muszáj volt megkeményedni. Tehát a jóra gondolok. Tehát elválasztom magammal. Most a szíriai menekült táborban volt 5 tábla csokoládé a táskámban, az igazság, hogy túlélésre vittem magammal. Nem tudtam, hogy hol, mit eszek, mit iszok, stb. Azért legyen csoki, mert ha nincs kaja, akkor is egy nap egy tábla csoki, akkor valahogy kihúzom. És ott a menekült táborban nem volt kérdés számomra azt, hogy én azt azonnal odaadom a gyerekeknek. És így kiosztottam, és láttam az arcukon a boldogságot. Most nem azt mondom, hogy csokoládét osztok a menekülteknek, szó sincs erről. De amikor arra gondolok, hogy a menekült táborban a gyerekek, akkor szerintem ez egy én tettem valami nagyon aprót. De nem ezért, nem a csokoládé a lényeg. Az a lényeg, hogy én úgy gondolom a munkámat, hogyha én ezt jól bemutatom, hogy két embernek már egy picit összeszorul a gyomra, és azt mondja, hogy ha legközelebb megy egy misszió egy ilyen helyre, legközelebb megy valamelyik segélyszervezet ilyen helyre, vagy amit mondtam, hogy pont az Afrikai Magyar Egyesület Ugandába visz egy orvos missziót fekete gyerekeknek segíteni, és ő mondjuk 200 forinttal többet ad, vagy beküld még 5 darab ruhát, vagy bármi ilyet tesz, akkor én már megtettem azt, amit lehetett, hogy én ezt hitelesen bemutattam, és ezért néhányan még egy kicsit többet adtak. Uh-huh. Még egy picit segítettek, és akkor mondjuk azt, hogy ezzel álltatom magam.
Tehát neked fontos az, hogy mi tudjunk arról, hogy mi történik a világban.
Hát ez az egyik legfontosabb. A lelkemben egyrésztről meg kellett keményedni, egyrésztről meg megőriztem azokat a kapcsolatokat, barátokat, és de jó, hogy nekem van egy mobil számom, meg egy e-mail címem Guineában is, meg Haitin is, meg Líbiában is, akivel úgy néha úgy e-mailen, de ugyanez megvan Brazíliában is, és még 51 országban, ahol voltam, de ugyanez megvan Tókióban is, és Pakisztánban 2-3 barát, akikkel úgy félig meddig tartom a kapcsolatot, és ez azért jó, ha megint történik valami, akkor visszatérek ugye a beszélgetés elejére, kérdezted, hogy vannak ezek a kapcsolatok. Milyen jó, hogy annak idején rendes voltam vele, korrekt voltam vele, interjút készítettünk, ez neki tetszett, nekem is tetszett, informatív volt, és akkor ez erre tovább lehet épülni.
Uh-huh. Hát tulajdonképpen te útjára engeded ezt, és aki befogadja, és egyébként változtathat mindenkinek az életén egyéni szinten. Mert szerintem, ha egy ilyen szíriai riportot megnéz, akkor ahogy mondjuk én is azt mondtam, hogy elgondolkodtam rajta, meg én is elgondolkodtam azon, hogy mi hogy élünk, akkor az már tulajdonképpen már jó.
Ezért csinálom, hogy mindenki gondolkodjon el rajta. A legjobb példa egyébként, amikor a világ legszegényebb országaiban segítenek magyarok. Tehát nagyon-nagyon szerettem forgatni azt, amikor az orvos csoport ott volt, és tényleg Guinea a világ 5. legszegényebb országa, Haiti meg a világ 6. legszegényebb országa. Vagy Ugandába olyan helyre megy most az orvos csoport, hogy nem is látnak gyógyszert. És akkor egy darab ilyen nekünk számomra bagatel pár forintos dologgal ott életeket lehet megmenteni. És ezeknek a riportoknak közvetlenül ott van a hatása, hogy akkor még 5-en telefonálnak, még 10-en telefonálnak, tehát jön a visszajelzés, akkor ez megmozdított egy csomó embert, és jelentkeznek. Hát hány olyan volt, hogy utána én kapom az e-maileket, hogy ruhákat szeretnénk adni, bútorokat szeretnénk adni, utána még pénzt szeretnénk adni, hova küldjük, és akkor nekem még napokig tart a levelezés, hogy akkor összekapcsoljam a, emlékszem pont az Afrikai Magyar Egyesülethez. A szíriai riportnak azért nincsen, mert senki nem kért semmit. Itt egyszerűen csak szerettem volna bemutatni azt, amiről nem beszél a nemzetközi sajtó, vagy egyáltalán nem beszél a sajtó. Ugye Magyarországon nem nagyon divat külpolitikával foglalkozni, vagy legalábbis a külföldi tudósításoknak ezen részével foglalkozni.
Hogy viseli a környezeted, a közvetlen környezeted azt, ahogyan te élsz? Ha jól tudom, már apuka vagy.
4 hónapos kislányom van. Hát, Anna Leila tündér, mondta, hogy apu ne menj el, dehogy is.
És egyébként neked hogy változtatott a kalandor kedveden mindez?
Nagyon nehéz volt úgy elutazni, hogy én úgy kockáztattam eddig a saját életemet, hogy ez az én dolgom, és semmilyen felelősségem nincs.
Szíriában hát magaddal szemben van csak.
Igen.
De azért magaddal
szemben. A gyerek születése előtt, tehát amikor Anikó terhes volt, vagy megszületett a gyerek, is voltam külföldön tudósítani, de mondjuk Azerbajdzsán, meg New York, az nem annyira veszélyes. De Szíria volt az első olyan most pont, amikor már ugye felelősséggel tartozom a gyerek iránt, és ez egy nagyon, hát ez egy dilemma. Ez egy nagyon kemény dilemma, hogy eddig elmehettem Afganisztánba, maximum nem jövök haza. Hülye volt a riporter, leírták, azt kész. Na de ennek a gyereknek kell a minta, kell az apa, kell, aki felnevelje, és hát felelősséggel tartozom iránta.
Hát azért nem utolsó sorban gondolom, hogy a kedvesednek is kell az ő párja, a szüleidnek is kell az ő gyerekük, a barátaidnak is kellenek a barátai, de értem, hogy mit mondasz.
Igen. Amikor Anikóval megismerkedtünk 9 évvel ezelőtt...
Nem árultál zsákba macskát.
Az az igazság, hogy Anikó is utazott, teniszező Kapros Anikóról beszélünk, és úgy ismerkedtünk meg, hogy én a világ egyik felére utaztam, másnap ő a másik felére, és úgy tartottuk a kapcsolatot, hogy Los Angelesben játszott egy VTA tornán, én Sri Lankán tudósítottam a cunamiról, és az egész kapcsolat úgy kezdődött, és úgy szoktunk össze, hogy ő is utazik rengeteg felé, én is utazom rengeteg felé, és a legépségbe érjek vissza. Tehát nem voltam felelőtlen. Tehát mindig rajtam volt a golyóállom elény, mindig oda figyeltem, hogy melyik sarkon megyek ki, mindig mellettem voltak a testőrök. Tehát Facebookra is többen rengetegen lájkolták azt a képet, amikor, sőt, direkt ritkán szoktam ilyet csinálni. Volt egy olyan stand-up az anyagban, hogy ez egy kis belső info, amikor megmutattam, hogy egyébként az interjú mögött, amikor én készítem az interjút, igen, 5 testőr áll mögöttem, és ők tényleg ott voltak. Tehát fizikailag a sarkamban 5-en a testükkel.
Nekem ez egyébként nagyon tetszett, mert egy pillanatig sem akartad azt a benyomást kelteni, hogy te mennyire kemény srác vagy, és jössz-mész ott, hanem betekintést engedtél abba, hogy igen, itt vigyáznak rád konkrétan, de szerintem nagyon emberi volt.
Tehát megpróbáltam a minimálisra szorítani a kockázatot, de valamennyire azért oda kell menni, hogy meg tud mutatni, tehát ha nem vagy ott, akkor ez nem
van
hiteles. Ha nem megyek el oda, akkor nem hozom el ezt a két szörnyű kínzást, és nem vagyok pervez, tehát nem azért mentem oda, hogy én ezeket a kínzás képeket.
Egyébként ez is egy kérdésben, nem te a sztoriért mész? Tehát azért mész, na jó, akkor kijátszom ezt a kártyámat is. Azt mondta nekem valaki, hogy érdekes mód úgy alakulnak az anyagaid, hogy megcsinálod az anyagot, és akkor kiderül, hogy ez exkluzív. Tehát te nem úgy mész, hogy exkluzivitást hozzál mindenképpen.
A sztori az első. Tehát valahogy úgy alakul, de nem tudok neked most erre exakt választ adni, mert Mohamed már 8 hónapja hív. Tehát lehet volna lehetőségem vele kimenni akkor is, amikor a két magyart elrabolták Szíriában. És onnan is voltak exkluzív infóim, hogy mi történik velük. Akkor is lett volna lehetőségem, amikor a terror elhárítás hazahozta őket. Abba is beleforgathattam volna. De valahogy vártam azt a biztonsági helyzetet, amikor én úgy éreztem, hogy a lehető, hogy biztosan haza tudok jönni. Tehát nem az exkluzivitás volt a lényeg, hanem az, hogy ez egy olyan sztori, ahogy te fogalmazol, amit meg kell mutatni a nézőknek. És a visszajelzések az most ugye pár napja volt adásban, hogy ilyet még nem láttak Szíriából. Ez valahogy elmaradt. És akkor kiderült, hogy exkluzív lesz a történet, de ez ott esetben nekem is. Tehát ülök a fiúkkal, ők sem ezzel támadtak le, hogy itt van ez a pendrive, és most foglaltuk le. Ez úgy alakult, hogy ülni kellett, már várni kellett valamire, legyen áram, nem tudom. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és jöttek a történetek egymás után, és ugye jött, hogy vannak-e foglyok, és mondták, hogy nem elengedik őket. De mondom, én szeretném leforgatni, mert Líbiában is volt olyan, hogy elfogták Kaddafi katonáit, én bizony szeretném megmutatni a börtönt, hogy hogy tartják a foglyokat. Ez egy érdekes dolog. Azt nem fogadtam el volna, hogy azt mondják, hogy vannak foglyok, és nem mutatják meg, tehát addig mentem volna. De azt mondták, elengedik őket. És akkor jött valamelyiknek az ötlet, hogy képzeld, milyen felvételeket találtunk náluk. És mondtam, nekem ez kell. És akkor visszajött a telefonon mutatták meg, és akkor visszajött az áram, akkor feltöltötték a laptopra, arról egy pendrive-ra, odaadták a pendrive-ot, így hoztam haza. És nem gondoltam, hogy ez egy exkluzív történet lesz, azt gondoltam, hogy ezt is meg kell mutatni, hát ott vagyok, és beesik egy ilyen felvétel, akkor ezt hazahozom, és a magyar nézőknek látni kell. És még egyszer mondom, amikor komoly dilemma volt. A Németh Szilárd, az ATV hírigazgatója, sokat beszélgettünk erről, hogy hogyan, mi az a mérték, amit meg kéne mutatni a nézőknek, és szerintem sikerült megtalálni azt a középutat, hogy 10 órakor már 18-as karikával, egy kicsi blőrözéssel, tehát hogy fekete-fehéren, de megmutattuk, és ha lesz legközelebb ilyen, akkor azt én úgy gondolom, hogy megint meg fogom mutatni, és meg fogjuk mutatni.
Jó, hát vigyázz magadra, én azért azt kérem.
Köszönöm.
De nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy mindenről beszéltél. Novák András, a Hír 3D hírportál főszerkesztője, egyébként riporter, tudósító, ha mondhatom ezt, volt a vendégem. Sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
És ez volt a Budapesti Arcok, itt a Juventus 103.9-en, én Fehér Marian vagyok, és köszönöm szépen ma esti figyelmüket is. Ne felejtsék el, hogy továbbra is várom a leveleiket, hogyha ismernek olyan embert, akiről azt gondolják, hogy példaértékű lehet valamiben mindannyiunk számára, akkor azt kérem, hogy írjanak róla ajánlást, és elérhetőségekkel együtt küldjék el a Budapesti Arcok @juventus.hu e-mail címre. Ott a legnagyobb közösségi portál is, ott mindig láthatják, hogy ki a vendég, azt is, hogy miről beszélgetünk, és ne felejtsék el a Juventus.hu sem, ahol a Budapesti Arcok fül alatt időről időre visszahallgathatják az adásokat. Budapesti Arcok holnap este is lesz, de addig is maradjanak itt a Juventus 103.9-en. Legyen nagyon szép az estéjük, vigyázzanak egymásra és magukra. Jó éjszakát, Budapest, a viszonthallásra!